Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Azonnali tűzszünetre szólította fel az orosz-ukrán háborúban harcoló feleket Ferenc pápa. A Szentatya advent negyedik vasárnapján a vatikáni Szent Márta házban mondott beszédet. Azt hangsúlyozta, Ukrajna városait folyamatos támadások érik, amelyek iskolákat, templomokat és kórházakat találnak el. A pápa emellett a világ minden háborús frontján tűzszünetet sürgetett, Ukrajnától a Közel-Keleten át egészen a Szentföldig. Már csak karnyújtásnyira van a béke, mondta az M1 állami televíziónak adott évértékelő interjúban Orbán Viktor. A miniszterelnök arra számít, hogy január 20-án az új amerikai elnök Donald Trump hivatalba lépésével új világ kezdődik, de addig is a reális célokat érdemes szem előtt tartani, és javasolt is egy karácsonyi tűzszünetet. A háború hatásairól szólva kiemelte a halálos áldozatok az özvegyek és árvák egyre növekvő számát. Emellett a gazdasági hatásokra utalva példaként az energiaimportról beszélt, amelyet korábban egy év alatt 7 milliárd dollárt kellett fizetni, az idén már 17 milliárdba került. Vladimir Putyin megtorlással fenyegette meg a kijevi vezetést a kazanyi dróntámadásért, közölt az MT. Bárki bárhogyan is próbálkozna nálunk valamit lerombolni, nagyságrendekkel nagyobb pusztítással fog szembenézni ezért saját magánál, és meg fogja bánni mindazt, amit nálunk, a mi országunkban akar tenni, jelentette ki az orosz elnök. Előzőleg 6 ukrán drón csapódott be az ukrán határtól mintegy 1000 kilométerre fekvő közép-oroszországi város lakóépületeibe, egy másik pilóta nélküli repülőeszköz pedig egy ipari létesítményre zuhant. Továbbra is elérhetőnek nevezte Ukrajna NATO tagságát Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök az ország diplomatáinak mondott beszédében ugyanakkor úgy fogalmazott, a kijevi vezetésnek meg kell küzdenie azért, hogy meggyőzze erről szövetségeseit. Azt is hangsúlyozta, a szövetségeseknek tudniuk kell, hogy Ukrajna mit hozhat magával a NATO-ba, és esetleges tagsága miként stabilizálhatja a globális viszonyokat. Az RMDS szerint sikerült megegyezniük a koalíciós partnerekkel arról, hogy a kormányt a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS alkotja a Nem Magyar Nemzeti Kisebbségi Frakció parlamenti támogatásával. Az új román kormány 16 miniszterből áll, a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek először lesz pénzügyminisztere Táncos Barna személyében, aki egyben miniszterelnök helyettes is, Cseke Attila pedig a fejlesztési minisztériumot irányítja. A mi érdekünk az, hogy Romániának stabil kormánya legyen, a kétoldalú kapcsolatokat folyamatosan fejleszteni tudjuk, az erdélyi magyarságnak pedig egyre jobb legyen a helyzete, írta Szijjártó Péter a közösségi oldalán, hozzátéve, hogy az RMDS bravúros parlamenti választási eredménye kiváló alapot adott ahhoz, hogy a szövetség ismételten részese legyen a bukaresti kormánykoalíciónak. A külgazdasági és külügyminiszter közölte, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az RMDS részvételével működő romániai kormányokkal mindig egyszerűbb a közös munka, mindig könnyebben érünk el a mindkét ország és mindkét nemzet számára fontos eredményeket. Több rendbeli gyilkossággal, gyilkossági kísérlettel és súlyos testi sértéssel vádolják a magdeburgi autós támadás gyanúsítottját. Az 50 éves szaúd-arábiai származású orvos továbbra is előzetes letartóztatásban van. A nyomozók szerint egyedül cselekedett, egyelőre nincs nyoma más elkövetőnek. A Spiegel újság úgy tudja, a merénylő megtagadta az iszlámot és a bevándorlás ellenes AFD párttal szimpatizált. A karácsonyi vásáron pénteken elkövetett merényletnek 5 halálos áldozata és 200 sebesültje van. A titkosszolgálatok nincsenek könnyű helyzetben Európában a nagy létszámú muszlim népesség jelenléte miatt, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 reggeli műsorában, hozzátéve, hogy a nagyon gyakran jelentős mennyiségű információ ellenőrzése pedig időigényes és komoly erőforrásokat igényel. Bakondi György a magdeburgi karácsonyi vásárban történt támadás kapcsán felidézte, ez az elkövetési mód nem ismeretlen, mert 2015 óta több hasonló támadás történt Európában, például Nizzában és Berlinben. Az előrejelzések alapján jelentős mennyiségű friss, magas víztartalmú, úgynevezett tapadó hó várható még a Dunántúlon, elsősorban Baranyában és Tolnában. Pont ezekben a térségekben viharos széllökések is előfordulhatnak, ami hófúvásos szakaszokat eredményezhet, figyelmeztet a Magyar Közút. Továbbra is non-stop végzik a folyamatos hóeltakarítási munkákat, de a hófúvások idejére azt kérik a közlekedőktől, hogy ha nincs halaszthatatlan utazásuk, akkor ne induljanak el. Végül régiónk időjárásáról. Felhős borult marad még az ég, de csapadék már nem hullik, a szél pedig sokfelé felélénkülhet. A csúcshőmérséklet plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra a katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a vallásos családok heti lapját, a Keresztény életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Karácsonyi kívánságműsorral várjuk kedves hallgatóinkat itt a Szent István Rádióban. December 25-én szerdán délután 13 órától egy-egy órás műsorral jelentkezünk. Várjuk kéréseiket telefonon a 36-os körzet 510-618-as számon, vagy e-mailben a kívánság@szentistvanradio.hu címen. Kívánságaikat december 23-án déli 12 óráig fogadjuk. Zenés üzenetek, ajándék az éteren át itt a Szent István Rádióban. Ünnepeljük idén is együtt a karácsonyt.
Fotónaptár és fotókönyvkészítés. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Neked csak idén kihívás a karácsonyi készülődés, másoknak minden évben az. Csatlakozz te is, hogy ajándékokkal, étellel, melegruhával, szeretettel segíthessünk másoknak. Támogasd velünk a nélkülöző családokat, hogy elvigyük nekik a karácsony örömét. Hívd a 1356-os adományvonalat. Hívásonként 500 forinttal segítheted a rászoruló családokat. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm rádiónk egri stúdiójában Főcén Györgyné Annuska nénit. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta önt mi nálunk.
Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm.
A rádió kedves hűséges hallgatói már-már ismerősként köszönhetik önt, hiszen néhány évvel ezelőtt is találkoztunk már rádiónk hullámhosszain, Tetki lakoson, és megkerestem otthonában, mert hogy nyugdíjas korában verseket ír.
Igen.
Ezzel foglalkozik, többek között ez is boldoggá teszi önt, ezek a versek pedig az élet minden területéről, és nem utolsó sorban szép emlékeiről szólnak. Ha már advent szent idejében találkoztunk egymással, és készülünk a legszebb ünnepünkre, karácsony szent ünnepére, akkor nem kérdezhetem önt másról, mint a szép gyermekkori karácsonyi emlékekről, élményekről. Volt belőlük jó néhány, Annuska néni?
Volt, igen, volt. Hát, mint ahogy majd olvasom, tehát egy nagy családból való vagyok, nem volt akkor a mi gyerekkorunkban gazdagság, ugye a háború után természetesen. De gyönyörű volt, nyugodt volt, kiegyensúlyozott gyerekkorunk volt.
És nagyon gondolom szeretetteljes.
Szeretetteljes. Így, ami a legfontosabb, amiket a szüleink tudtak felénk nyújtani, mindent, amit megtehettek, megtettek. Azért írok is én ezekről, hogy milyenek voltak a családok régebben, a nagy családokban, milyen szeretet volt, és most mennyire el vannak az emberek távolodva egymástól, családon belül és kívül, a baráti társaságok se ugyanazok, tehát nincsenek azok a meghitt beszélgetések, ami gyerekkorunkat is még szebbé tette, hogy leültek a szülők, a szomszédok, és mi a gyerekek ott körbe vettük, és akkor hallgattuk a szép történeteket, ami megmarad örökre. Elkísér a sírig, ahogy mondani szoktuk, és én azt szeretném, ha ez visszatérhetne a családokba, hogy összeülhessenek, hogy legyen miről beszélni, mert mintha elfogytak volna szövegek, nincs téma, nincs, ahogy mondani szokták. Tehát, mert hát sajnos az okostelefon is nagyon sokat ront ezeken, nem ad annyi szépet, jót, tudást, mint amennyit elvesz. Ez mind a családoktól van elvéve, mert ahogy én látom, akárhol, bárhol már most jobban a orvosi rendelőkről beszélünk, sajnos ott fordulunk meg legtöbbet idős emberek, és hát a velem egykorúak is többnyire csak látom, nyomkodják a telefont. Nem az, hogy most két ember, akármilyen, én mindenkivel tudok kontaktust teremteni, mert én nagyon szeretek beszélgetni, de erre nem nagyon van igényük most az embereknek. És hát az, ami engem még nagyon, hogy úgy mondjam, boldogált ez, hogy én hozzám mindig sokan jártak emberek, és nagyon sokan most is eljönnek. És a legszebb dolog a egészben még az, ahogy én szoktam mondani, hogy minden jóra való embernek, minden tisztességes ember előtt nyitva áll az ajtóm, és bármikor leülhetünk egy jót beszélgetni. És van is közöttük olyan kedves asszonytársam, aki mondta, hogy jöttem feltöltődni.
Próbáljunk akkor meg most mi is jó példával szolgálni a Szent István Rádió hullámhosszain, elevenítsük fel azokat a szép gyermekkori emlékeket, amelyeket ön le is írt egy papírra, itt van ön előtt az asztalon, kérem szépen akkor írását ismertesse most velem és a Szent István Rádió kedves hallgatóival.
A gyermekkorom karácsonya. Már sokszor említettem, hogy egy szép, nagy családba születtem. Szép, nyugodt, kiegyensúlyozott gyermekkorom volt. Most a gyermekkorom karácsonyait szeretném felidézni, és megosztani másokkal. El kell, hogy mondjam, szegényes volt, de szép és nyugodt. Szeretettel teltek a napjaink, a szüleink jó voltából. Amikor elérkezett az advent időszaka, édesanyám leült a gyerekeivel, és elmondta, ez az elcsendesülés, a várakozás hetei, mert egy nagyon szép ajándékot kapunk a Jóistentől, az ő szent fiát, Jézuskát. Nagyon szeressük, ő lesz a gyámolítónk, az életünk útján mindenkori segítünk, ezért a születését úgy várjuk, hogy járjuk a falut, a szomszédokat, énekléssel köszöntjük, és így mutassuk a szeretetünket a kis Jézusnak. Karácsony este elindultunk a szomszéd gyerekekkel, és minden ablak alatt beköszöntünk, és megkérdeztük, szabad-e kántálni? Kiszóltak a háziak, hogy szabad, és énekeltük, menj bőle az angyal, minden ablak alatt. A hittanórákon mi gyerekek tanultunk egy szép verset a Jézuska születéséről. A Betlehem kis falucskába a karácsonyi szentmisén fel is olvastuk, mindenki örömére. Nekünk ez volt a leggyönyörűbb ajándék. Így vártuk és köszöntöttük a Jézuskát, amit őrzök a szívembe, és velem együtt sokan. Ezt szeretném továbbadni a világ összes gyermekének, az én karácsonyaim legszebb ajándékat, nagyon sok szeretettel.
Ilyenek voltak tehát gyermekkorában a karácsonyok, és amikor teltek múltak az évek és ön felnőtt, akkor is próbálta szeretett teljessé varázsolni mindig a karácsonyokat?
Igen.
Hiszen
igen.
Egy szép nagy családja van önnek, igen. Gyermeke is, több unokája, tehát a nagy család az jelen igen. van mind a mai napig
két
az életében.
Két gyerekem van, öt unokám és egy dédunokám. Hogy mindig ilyen kis beszédes voltam, és hát az emberek kíváncsiak voltak rá, hogy esetleg majd, ha én is úgy történik, hogy családot alapítunk, akkor nekem kellenek majd sok gyerekek. És én azt mondtam, bizony, kell, bizony. És én nagyon sokat elmondtam már, és itt is el szeretném mondani, hogy mivel tizedik gyerek vagyok, érdekes mód, ez nagyon sokat eszembe jut, hogy mikor már felnőttem, és úgy volt, hogy már majd én is férhez megyek, akkor eszembe jutott, hogy Istenem, hát most, ha én is elmegyek a háztól, kimarad édesanyámékkal. Mi a szeretettel foglalkoztunk, és hogy mennyire nagy szükség van egymásra, hogy hogy egészítsük ki egymást, hogy én milyen szeretetben nőhettem fel, elkísér a sírig.
Igen. A írásairól kérdezem a folytatásban is, milyen írásokkal készült még a mai találkozásunkra?
Hát most, mivel a Betlehem, ahogy tanultuk gyerekkorunkban, arról írtam helyesebben, én el is hoztam ezt a verset, ugyanezt nem én írtam, 6 éves koromban tanultam. Én ezt tudom kívülről is, amit megtanítottam az unokáknak is. Amíg én csináltam a konyhába a kiflit, az unokák ott ültek, és én közben mondtam a Jézuska verset, és ők hallgatták, és mire végeztem, már tudták. Mai napig is tudják, hál' Istennek. Így szól, Betlehem kis falucskába, karácsonykor éjféltájba, fiúisten ember lett, mint kisgyermek született. Őt nevezték Jézuskának, édesanyját Máriának, ki pólyába takarta, befektették jászolba. Az angyalok fent az égbe, mennyei nagy fényességbe, zengették az éneket, dicsőség az Istennek. Pásztorok a falu mellett báránykákat legeltettek, hallották az éneket, kis Jézushoz siettek. Ájtatosan letérdeltek kis Jézusnak jászla mellett, hogy őt szépen imádják, az égnek, földnek királyát. Azután meg napkeletről egy ragyogó csillag tűnt föl, és elindult nyugatra a 3 király utána. Imádták a kis Jézuskát, köszöntötték Szűz Máriát, ajándékot adtak át, aranyat, tömjént, mirhát. Később Jézus növekedett, napról napra kedvesebb lett, tanított, hogy mit higgyünk, mit tegyünk és reméljünk. Sok jót tett az emberekkel, akik hozzá sereglettek, betegeket gyógyított, halottakat föltámasztott. Mégis sokan nem szerették, rossz emberek üldözték, egy éjjel elfogták, iszonyúan kínozták, korbácsokkal ostorozták, tövisekkel koronázták, náddal verték szent fejét, véres arcát leköpték. Elítélték csúfhalára, fölszegezték keresztfára, ott halt meg sok kin után, nagy pénteken délután. De csak 3 nap maradt ott, húsvét reggel feltámadott. Felment a mennyekbe, hogy minden lelket megszenteljen. Húsvét napján szállott le, itt is maradt örökre. Amen.
Köszönöm szépen önnek ezt a szép verset, amelyet, ha jól veszek ki a szavaiból, akkor ön kívülről tud, és amelyet gyermekkora óta ön gyakran mondott.
Igen, igen. 6 évesen mentem iskolába, ugye július 8-án születtem, szeptemberben kezdtem az első osztályt, és akkor már nekünk ott voltak a hittanórák, és a papucska tanította velünk, mert akkor nem volt külön, aki más tanítsa velünk ilyen szép verseket, meg imádkozni, és én onnantól tudom ezt.
Betlehem kis falucskában karácsonykor éjféltájban fiú Isten ember lett, mint kisgyermek született. Őt nevezték Jézuskának, édesanyját Máriának. Kipójába takarta, befektette jászolyba. Az angyaluk fenn az égben, mennyei nagy fényességben zengetik az éneket, fiú Isten ember lett. Pásztorok a falu mellett báránykákat legeltettek, s hallották az éneket, Betlehembe siettek, s megtalálták a jászolyban Jézuskát az istállóban, és őt szívből imádták, mennynek, földnek királyát.
Ám olyan szerzeményekkel is érkezett ide a Szent István Rádió EGRI stúdiójába, amelyeket ön írt, és amelyek, ha jól gondolom, kapcsolódnak még az ünnephez.
Igen, igen, a karácsony. Már a nap is nyugovóra tért, amikor Mária és József Betlehembe ért. Mária gyermeket várt, szállás után jártak, de nyitott ajtót nem találtak. Falu szélen egy gazda istállójába a párt befogadta. Megszületett a gyermek, a Jézus nevet kapta. Nem volt fekhelye, csak egy jászolba. Nem a havat, a csillagokat hozta. Utunkat a csillagfénnyel megvilágította. Csoda történt. Igen, csoda történt. Isten a Szent Fiát küldte el közzénk. A gyermek Jézustól is nagy ajándékot kaptunk. Szeretettel töltötte meg a szíveket, ahogy növekedett, magához hívta a gyermekeket, gyógyította a betegeket, megbocsátotta a bűneinket. Köszönjük, hogy több mint 2000 éve itt vagy közöttünk, a hatalmas karodat kitárod, körülöleled az egész világot. Mi is ezt tegyük Jézusunkba bízva, minden nap, nem csak karácsonyba.
Nagy üzenetet tetszett megfogalmazni ennek a versnek a végén, hiszen valóban akár úgy is kifejezhetnénk, hogy minden nap karácsony, legyen minden nap karácsony. Hogyan születnek ezek a költemények és versek az ön tollából? Leül, és ha mondhatom úgy, akkor egy lendületre leírja ezeket a gondolatokat, sorokat, vagy pedig szépen fokozatosan formálódnak a versszakok?
Hát vannak olyan írásaim, ami foglalkoztat sokat, és összeáll, és akkor leülök, és próbálom formálni a mondatokat, de többnyire, hál' Istennek, nagyon gyorsan. Tehát leülök, és csak jön, csak írnom kell.
Szó szerint homlokon csókolja önt a múzsa, és csak papírra kell vetni a gondolatokat.
Hát én ezt egy hatalmas ajándékul kaptam a Jóistentől, mert akkor írok, amikor akarok. ez a mindennapi életből fakad, meg a élettapasztalat, ugye, hát, mint ahogy írtam is, hogy hát én szegényes családban, de valójában folyamatosan az ebédnél is mindig a beszélgetés volt, a szülők folyamatában mindenről tájékoztattak bennünket, és már most ugye felnőtt feje gondoltam át például, ha ezt elmondhatom. Mindig elgondolkodok rajta, hogy olyan szegényes világban a szüleim hogy voltak mindig olyan vikedélyűek, hogy nem éreztették velünk azt a szegénységet, mert az volt, mert arra én még a jegyrendszerre is emlékszem. Mikor sorba álltak kenyérért, vagy zsíré, vagy ami éppen kellett volna a családnak, és akkor hazajött édesanyám egy kis darabka kenyérkével, amit annyi fele vágott, amennyien voltunk, hogy jusson. Tehát ezt azért mondom el, hogy könnyebben vegyék az emberek a nehézséget, mert abból sok jut mindenkinek, manapság is, és például volt olyan is, hogy voltak akkor a beadások, ugye, hogy hát nekünk kellett azért a falusiaknak a várost eltartani, közben azért csak építették az országot is, hát mindenben benne voltak, és hát az én édesapám éjjel-nappal dolgozott azért, hogy egy ilyen családot fenntartson. Mezőgazdasági gépszerelő volt, de azt megtette, hogy éjszakára például elvállalta, hogy szánt, mert kellett a családnak, kellett egy ilyen családot úgy felnevelni. Sokat eszembe van, hogy most meg tudnánk-e tenni ennyire hatalmas hozzááldással, mert áldás volt ez nekik is, hogy ezt meg tudták tenni, hogy egészséget kaptak a jó Istentől, hogy a földeken hogy dolgoztak, hogy kevés földünk volt, 9,5 hold az én emlékezetemben, annyi földünk volt, de hát ugye azt meg kellett nekik vásárolni, azt is, még ilyen család mellett, és emellett ugye még vállalták a gazdag embereknek, mint a földjét harmadába, meg ki hogy adta, hogy még több legyen, és dolgoztunk, már kiskorunktól dolgoztunk. Tehát be voltunk fogva, a munkára is lettünk nevelve, a nagy szeretet közepette, de mindent olyan nyugalommal, mindent nyugalommal. És elgondolkodok rajta, hogy ma hogy tudnák ezt megtenni, mert ugye akkor azért más volt, hogy mindenkinek volt egy tehén, vagy kettő bocika, amit tudtak fejni, vagy sertések, liba, kacsa, tyúk, minden volt, és akkor, hát most ezt nem tudják megtenni, ugye a város beszippantotta a fiatalságot többnyire, maradtak az idősek, mi meg egyre kevesebbet bírunk, pedig nagyon-nagyon jó lenne visszahozni egy kicsit is ebből az elmúlt világunkból, hogy úgy mondjam, hogy olyan szép lenne legalább egy kicsit is a mostaniaknak, mint amilyen nekünk volt. Hogy én emlékszem rá, még egész kicsi lehettem, ugye, hogy engem a testvéreim, a nagy testvéreimnek a barátnői is ott voltak mindig mellettem, és emlékszem rá, hogy milyen szeretettel. Tehát úgy lettem fogadva 10. gyerekként, mint most például a első vagy a második esetleg. És hát ezek a nagy gyerekek, meg a barátnőik, hogy vittek, hogy viszigolja a kisfiát, viszi-viszi, itt leteszi, és én emlékszem rá, hogy futottak velem. És hát én egy nagyon szép környezetben nőhettem fel, azt is leírtam, hogy egy nagyon szép környezet vett bennünket körül, tehát nem nagyfaluba születtem, hanem inkább Tanya. A Tisza 1 kilométerre volt hozzánk, ahol én születtem, és az a Tanya olyan szép volt, mert volt a közepén egy kastély, körbe angol kerttel, és hát most is el tudom mondani, hogy most a falukban nincs olyan élet, mint akkor ott volt.
Ezek voltak tehát a régi szép emlékek, és arra kérem szépen beszélgetésünk végéhez közeledve, hogy az ünnepre hangolódva, az ünnephez kapcsolódóan osszon meg velünk még egy írását.
Mivel ilyen nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hogy például a szomorú helyzet szomorú, de sajnos nagyon szépet nem tudok mondani, hogy háborúk dúlnak, és erről is írtam, Meg a 24-es évről, ugye, 24-es évet is befoglaltam, meg utána megírtam a Tegyük meg a holnapért például, és ezt szeretném felolvasni a 24-es évről. Évek jönnek, mennek, szinte futnak mögöttünk, és már egy újabb évet köszöntünk. Az új évben sokan fogadalmat tesznek, mit szeretnének elérni, megvalósítani az új esztendőbe. 24-es évet írunk, mit várunk és kérünk, és szeretnénk elérni ebbe a zűrzavaros világunkba. Nekem kéréseim vannak, a fele barátaim és a világba történt rossz döntések véget. Egyről egy nagyon fontosról el ne feledkezzünk, a szeretetről. Nyissuk meg a szívünket, egy nyelven beszéljünk, a szeretet nyelvén. Fogadjuk el egymást, segítsük, ahol szükségét lássuk. Legnagyobb tisztelettel forduljunk egymás felé. A jóra törekedj, őrizd meg, akkor a jó is megőriz téged. Mindenkibe keresd a jót és a még jobbat. A jóság örömmel és boldogsággal tölt el. Nem jobb érzés jónak lenni? Mi fontosabb, mint a szeretet és a becsület egy életen át ezt megőrizni? Milyen jelentéktelenek vagyunk mi a világ egyetemhez képest? A családba is egyensúlyra kell törekedni. A gyermekekről is essék szó, hisz az övék a jövő. A gyerekeknek jó szülőkre és hatalmas szeretetre van szükségünk. Ahhoz, hogy jó embereket neveljünk, nekünk kell jó magatartással példát, utat mutatni a gyermekeinknek. Örömmel tölthesse el a lelkünket, de ezt is csak szeretettel tegyük. Ne csak a mi gyerekeink legyenek fontosabb. A világba élő minden gyerek legyen fontos. A Földön körülbelül 3 milliárd gyermek él. Szeretettel zárjuk a szívünkbe őket is. Azt kívánom, hallgassanak el a fegyverek. A háborúkban soha nem voltak nyertesek, csak vesztesek. A 2024-es évre és a következő évekre kívánom a világon élő minden embernek, gyermeknek, soha ne történjenek ilyen katasztrófák. Ezeket kívánom a szívem összes melegével. Legyünk jó, szeressük egymást emberek, mert legnagyobb kincsünk a szeretet. Békét a hazánknak, Magyarországnak, békét a világnak, békét minden népnek.
Ezekkel a jó kívánságokkal fejezzük be akkor a mai beszélgetésünket, és köszönöm szépen Főcén Györgyné Annuska néninek, hogy elfogadta meghívásomat, és a Szent István Rádió EGLI stúdiójában megosztottam a rádió mikrofonja előtt gondolatait, verseit a kedves hallgatókkal. Köszönöm szépen önnek a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy egészségileg olyan állapotban vagyok néha, és el tudtam jönni, és köszöntöm a Szent István Rádió minden dolgozóját, és nagyon boldog karácsony ünnepeket kívánok mindenkinek, mindenkinek, aki itt van a rádióban, és mindenkinek a Földön.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Vasárnapi adásunk témája. Interjú Terdik Szilveszter és Golub Xénia művészettörténészekkel, a magyar görögkatolikusságról írt angol nyelvű könyv római bemutatójáról.
Könyvbemutatót tartottak pénteken kora este a Szentszéki Magyar Nagykövetség díszszermében, amelynek két előadója vendég most a Vatikáni Rádióban, Golub Xénia, mondhatom így buravári művészettörténész, és Terdi Szilveszter ugyancsak művészettörténész egyetemi oktató. Betegség miatt sajnálatos módon lemondta a római részvételt Végső Tamás görög katolikus atya, teológiai tanár, a könyv egyik szerzője, aki pedig a Hungarian Greek Catholics, a Magyar Görög Katolikusok című könyv történeti részét írta, helyette most a művészeti részért felelős társ szerzőt, Terdi Szilvesztert kérdezem a mű angol nyelvű kiadásának célkitűzéséről és tartalmi felépítéséről.
Köszönöm szépen! Ez a könyv egy hosszú, másfél évtizedig tartó kutató munka eredményeként született meg, de Végső Tamás atya több olyan pályázatot sikeresen megnyert, amelynek keretében együtt dolgoztunk, 2009-től kezdve, egészen 2023-ig különböző nagy pályázatokban dolgoztunk együtt, amelynek az volt a célkitűzése, hogy a magyarországi és a magyar identitású görögkatolikusok egyháztörténetét, illetve művészettörténetét új szempontok szerint foglaljuk össze.
Először magyar nyelven történt?
Igen.
És ennek az angol változata.
Így van, ez egy nagy összefoglaló kötet, tehát ez külön megjelent a történeti rész egy magyar változatban, amelyet Tamás atya írt, az hosszabb, mint az angol verzió.
És tavaly jelent meg.
Tavaly jelent meg, igen. Tehát az én részem is megjelent egy önálló magyar kötetben, az is egy picit hosszabb, mint az angol verzió. Terjedelmi okok miatt itt némi módosítást kellett végrehajtanunk, de a lényeg azért ebben az angol kötetben is megtalálható. És az utolsó ilyen nagy pályázat, amely 2018 és 23 között tartott, az a Magyar Tudományos Akadémia által finanszírozott lendület projekt volt, görögkatolikus örökségkutatás címen, és ennek volt a célkitűzése, hogy megszülessen egy ilyen nagy összefoglaló munka, mert ez a pályázat három alap pillérből állt. Volt egy egyháztörténeti része, egy kánonjogi része, amelynek Szabó Péter professzor úr a felelőse, illetve volt egy művészettörténeti része, amelynek pedig én voltam a felelőse, illetve a fő szerzője. És ennek a lendület pályázatnak köszönhetjük, hogy ez a nagy összefoglaló angol nyelvű munka megjelent, és szeretném megemlíteni a fordítót is, Veljanovszki Dávidot, akinek a munkáját dicséri azt, hogy ez a könyv egységes stílusban és nyelvileg is azt hiszem, hogy vállalható, nagyon magas szintű fordításként elkészült.
Amikor ez a könyv született ezzel a hármas szemponttal, a magyar nyelvű változata, akkor milyen célt akart elsődlegesen szolgálni? Hiánypótlás?
Igen, alapvetően hiánypótlás volt, ahogy tegnap a Rigotti levéltáros úr méltatásából is hallottuk, amit ő, mint történész megértett Tamás atya munkájából, a Végső Tamás részéből, hogy új szempontok szerint kívánta megírni a magyar görögkatolikusság történetét, hiszen a 20. századnak a történelmi terheltsége következtében különböző becsontosodott vélemények vannak, amelyeket az általa az utóbbi 15 évben föltárt levéltári források nyomán teljesen újjá tudott értékelni. Tehát néhány olyan berögzött történelmi toposzt, amit mindannyian úgy gondoltunk, hogy úgy van, és arról kiderült, hogy másképp van egy kicsit, mert hogy megtalálta, vagy illetve újra publikálta azokat a forrásanyagokat, történeti forrásokat, amelyeket részint a szentszéki levéltárakból gyűjtött össze, és ezt egy hatalmas nagy forrás sorozatban publikált Végső Tamás, illetve a környező országok levéltáraiban is ugye nagyon komoly kutatómunkát végeztünk, és ezenek a forrás kiadványnak végül is az első ilyen történeti értelmezése az, amit itt a kezében tarthat az olvasó, és az volt a cél, hogy a magyar görögkatolikusságnak Tamás atya által fölállított hármas pillérét, ami abból áll, hogy bizánci rítus, katolikus hit és magyar identitás, hogy ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz az utóbbi 350 évben, ugye 1646 az Ungvári Unió, amikor a magyarországi görögkatolikusság történelmileg is saját útra lép, elfogadja ugye a Rómával való egységet a papok egy része, innen datáljuk végül is az egyházunk történeti születésnapját a Magyar Királyságon belül, és az utóbbi hát évszázadoknak a történeti folyamait próbálta meg Végső Tamás újra értelmezni, és ezek a három fő szempont alapján egy egységes történelmi narratívába fölfűzni, és azt is megválaszolni, hogy ez a magyar identitás, amelyet egyesek csak a 19. századtól eredeztetnek, mások a középkortól eredeztetnek, aztán harmadsorban pedig már a mondjuk a 17. századtól létező valóságként ismerjük, hogy ez hogyan befolyásolta ennek a közösségnek a fönnmaradását, a történelmi körülményekhez való viszonyulását, és hogy mit jelentett ebből a szempontból az, hogy ez a kis maroknyi papi közösség unióra lépett a Római Katolikus Egyházzal, és hogy ez hová vezetett. A könyvnek a történeti határa a magyar változatnak 1972, de az angol változatnak a történeti része az csak 1920-ig tart, végül is a legrázósabb időszakokat veszi végig, ugye a trianoni béke szerződés az egy nagy törést okozott azért a magyarországi görögkatolikusok életében is, mivel ezt az egész identitás történetet, amit ők megharcoltak az első világháborúra, hát azt nagyon megpróbálta a trianoni trauma, szinte újra kellett kezdeni mindent, azt, hogy az ő saját magyarságukat a magyar többség felé hogyan mutatják be, illetve az utódállamokkal való viszony is hát nagyon megromlott, mint ezt mindannyian tudjuk, és hogy ezekben a történelmi hát hullám völgyekben hogyan alakult ennek a maroknyi közösségnek a története végül is, erre kínál egy történetírás szempontjából nagyon korszerű narratívát Végső Tamás fejezete, illetve könyve.
Az új kutatási eredmények segítenek-e abban, hogy ez a bizonytalankodó vélemény inkább országhatáron kívül más testvéregyházak részéről végül is történelmi választ kapjanak és úgy megnyugodjanak?
Igen, szerintem mindenképpen segít, mondjuk erről Tamás, hogyha tudna megnyugtatóbban nyilatkozni, azért azt elmondhatjuk, hogy ennek a 15 éves pályázati munkának a könyvei interneten is elérhetők, és Tamás atyának az idézettsége mutatja, hogy ezt nagyon sokan használják a határon túli görögkatolikussággal foglalkozó kutatók, igazából az ő általa szerkesztett forráskiadványokból dolgoznak. Tehát ha már ezt elértük, már ezt is egy nagy eredménynek tartom, és igazából az általuk megfogalmazott kritikát, ami tudjuk jól, hogy alapvetően román oldalról érte mindig a magyar görögkatolikusságot, akik ugye nem mindig ismerték el ezt, hogy ez egy történelmileg elfogadható valóság, hogy egyáltalán magyar nyelvű görögkatolikusok léteznek, és azzal, hogy Tamás atya a szentszéki dokumentumokat kiadta, igazából egy olyan bizonyítékkal szolgál, ami eddig ismeretlen volt az ő számukra is. Tehát a nagy része a dokumentumoknak nem volt kiadva, és ebben az általa szerkesztett forrás kiadványból nagyon sokféle történetet ki lehet olvasni, de ő szerintem meggyőző módon mutatta be, vagy érvel amellett, hogy mi a raison d'être-je ugye a magyar görög katolikusságnak, amelyet szerintem ma már nem lehet kétségbe vonni. Tehát nem lehet úgy beszélni rólunk, mintha nem léteznénk, mert azért 30 éve ez még előfordult, hogy úgy tettek, mintha mi valami, nem tudom, mint egy ilyen virtuális közösség lennénk, akiknek nincsenek tagjai, csak valakik állítják, hogy vannak valahol.
Most hát pedig mint metropolia létezik.
Így van. Tehát az egyház jogi vagy keretbeli fejlődésünk is azt mutatja, hogy ez a történeti tisztábatétel vagy tisztánlátás párhuzamosan halad azzal, hogy az egyházunk jelenében azért egy olyan, ha lehet azt mondani, fejlődést ért el, amire még 10 éve se gondolt volna, vagy 15 éve nem nagyon gondoltunk volna, hogy ez valaha a mi életünkben megvalósulhat.
No, ezen hosszú történeti bevezető után a könyvnek a második szempontjára kérdezik rá, ami abszolút nem másodlagos szempont. Széniától kérdezem a könyv művészettörténeti hozadékát. A liturgiának a gyermeke a egészen sajátos módon az ábrázoló művészet, az ikonok világa, meg a liturgiai ének világa is. A könyv mit tud ebből felmutatni és odatárni az olvasók elé?
Én azt gondolom, hogy ennek a könyvnek a legnagyobb küldetése az az, hogy idegen nyelven, tehát angol nyelven a nagy közönség nem csak a szakmai, hanem az érdeklődő laikus közönség elé is tárja azt a bizonyos szempontból zárt világot, de nagyon gazdag világot, amit a görög katolikusság egyháza és egyház művészete, ahogy ön is említette, nagyon szoros összefüggésben jelent. Nem véletlenül hasonlította a tegnapi könyvbemutatón Guzserotti bíboros egy kis gyémánthoz ezt az egész kulturális örökséget. Ebben a könyvben, ugye ennek én a művészettörténeti részéről tudnék egy pár szót ejteni. Teddik Szilveszter, aki az elmúlt 15 év terepmunkájának és levéltári kutatásainak az eredményeit foglalta össze. Pontosan ezekre a kérdésekre fókuszált, ezeknek a parókiáknak a működésére, amelyek hát a periférián működő kis közösségek voltak, de olyan kérdésekkel foglalkozott, mint művészettörténész, hogy ezek a kis közösségek milyen nehézségek árán jutnak képekhez, szentképekhez, festőkhöz. Mi segít nekik esetleg ezeknek a festőknek az elérésében? Hogy tudják kifejezni a maguk hitét ezekkel a képekkel? És hát ennek a tulajdonképpen emberfeletti teljesítménynek, mert azért ezt szeretném hangsúlyozni, hogy az, amit a görög katolikus örökségkutató csoport itt az elmúlt 15 évben elvégzett, a több mint egy tucatnyi forrás közléssel, amelyben ugye elég nagy számmal vannak művészetre vonatkozó források itt Szilveszter kutató munkájának köszönhetően. Ez, hogyha azt nézzük, hogy ezt hány ember végzi, és egy milyen hatalmas anyagot, akár oldalszámban mérhetően is hatalmas forrásanyagot tettek közé, illetve most összefoglalták ennek a lényegét angol nyelven is, ezt megirigyelné sok művészettörténész, és azt hiszem, hogy ezzel már letettek egy olyat az asztalra, egy olyan eredményt, amely irigylésre méltó mindannyiunk számára. Ezt tudnám mondani, tehát ez a kötet is egy aranybánya mindenkinek, aki a görög katolikusokról bármit meg szeretne tudni a művészetükről, az egész lelki örökségüknek a művészeti vonatkozásairól.
A magyar görög katolikusság valamelyes térképen földrajzilag az egy egészen nyugati jelenség a nagy keleti egyháztesthez képest. Nyilvánvalóan áthallások vannak egy görög koncepciójú kultúra és a nyugati kultúra között. Ezek az áthallások, egymásra gyakorolt hatások, ezek hogyan jelennek meg az egyház művészetben?
Igen, valóban a görög katolikus művészet ugye már a földrajzi meghatározottsága okán is speciális helyzetben van, ugye a bizánci hagyományhoz, vagy a rítushoz való kapcsolódása okán ez egy posztbizánci művészetnek mondható, amit képviselnek. Ugyanakkor, ahogy általában is a posztbizánci művészetre, más nemzetek posztbizánci művészetére is, akár ugye itt ortodox nemzetekre is gondolok, előbb-utóbb a nyugat hatása eléri ezeket a közösségeket, és a földrajzi elhelyezkedése okán is ezekben a közösségekben az ukrán művészet hatása, tehát a Kijevi Teológiai Akadémiába beszüremkedő nyugati hatások, tehát az orosz és a nyugati hatások együtt érték el ezt a közösséget. De nagyon érdekes, hogy éppen Teddik Szilveszter korábbi kutatásai, illetve hát ebben a kötetben is publikált eredményei mutatnak arra rá, hogy a Balkánnal is elég szoros kapcsolata volt ezeknek a közösségeknek. Nem csak mondjuk a Nagyvárad, tehát hogy azok a részei ugye a görög katolikusságnak, amelyek még a Balkánhoz közelebb fekszenek, hanem hát akár Mária Pócs esete is, a Mária Pócsi első ikonosztáznak kiderült, hogy ugye egy görög képfaragó mester faragta, ezt is Szilveszter kutatásaiból ismerjük, tehát valóban itt különböző szálak találkoznak össze ebben, és ez adja valószínűleg a különleges voltát ennek a zárt, de ilyen sokszínű közösségnek.
A könyvbemutatón Kocsis Fülöp metropolita atya tett említést arról, hogy a magyar görög katolikus egyház legyen és maradjon az, ami. Tehát őrizze meg az identitását. Ő hozzátette azt, hogy azért mi szeretnénk éppen a pápák biztatására föl jobban felfedezni önmagunkat. Ez egy sajátos feladat, gondolom, az ikonok, vagy akár a liturgia világának. Most már mind a kettőtől kérdezem, Szilveszter, tőled is, hogy ez mennyiben tudatos új feladat.
Ez eléggé tudatos. Ez nem most kezdődött, hanem amint arra valaki utalt is a tegnapi bemutatón, hogy ez már a második vatikáni zsinat bíztatására a korábbi püspökatyák munkássága nyomán is elindult, sőt, még a zsinat elő hajnalán már erre oral history-ból tudom én is, hogy a nyíregyházi szemináriumban már a 60-as években mutatkozott igény arra, hogy ismerjük meg a bizánci gyökereinket, amely egy kicsit ilyen búvópatak-szerűen mindig jelen volt, de éppen a képzőművészet tekintet tekintetében nagyon elnyugatiasodott mondjuk a 20. század a két háború közötti időszaktól számítva. És érdekes módon én ezt el szoktam mondani, hogy a kommunizmusnak van egy ilyen nagyon fura pozitív hatása, ami a nyugati kultúrával is megismertette az ikonfestészetet, és az absztrakt művészetnek, amit sokan nem szeretnek, amit sokan nem kedvelnek, egy nagy pozitívuma az, hogy az ikonfestészetben felfedezték az absztrakciót, és hogy ez jó értelemben vulgarizálódott ez a mentalitás, hogy az átlag emberek is nyitottak lettek arra, hogy nem csak az akadémikus művészet az, ami megfelel a művészet kritériumainak, hanem az ikonfestészet, ami alapvetően egy absztrakt természetű művészet, hogy ez mennyire modern és jó értelembe vett kortárs művészet, és ráadásul ez a mi szellemi örökségünknek, vagy hitbéli örökségünknek a letéteményese is. És ezért a 60-as évektől kezdve papok, aztán főpásztori támogatással, Timko Imre püspök alatt nagyon tudatosan már megindult az, hogy ezt az örökséget ismerjük meg, amelyben a kommunizmusnak egy jótékony hatása az volt, hogy rengeteg album, ugye a poszt, vagy a szovjet érából, ugye Bulgáriából, Szerbiából, Szovjetunióból bejött. Azzal szembesültek, hogy van itt egy nagy ikonkultúra, amelyet alapvetően mindenki tudta, hogy létezik, de nem ismert fotók alapján se. És a 60-as évektől ezek az ikonalbumok nagyon gyakran kiindulási alapot jelentettek az új templomok, vagy a régi templomokba állítandó ikonosztázok mintakincséhez. Tehát ez egy nagyon fura folyamat, amiről azt gondolnánk, hogy ez így nem függ össze, de valójában összefügg. Tehát ha lehet ilyet mondani, hogy a kommunizmusnak volt egy pozitív hatása is, ami önképkeresésünkre, vagy identitáskeresésünkre, szerintem ez elmondható. És ma az is egy nagy fejlődési eredmény, hogy még a két háború között és a 60-as évekig például az ikonosztáz létét is kétségbe vonták, főleg egyébként a papok körében volt egy ilyen mozgalom, akik nem szerették az ikonosztázt. Ma ez például elképzelhetetlen, hogy valaki lebontaná.
Mármint, hogy a görög katolikus
papok körében is? Persze, így van, igen. Tehát ez egy belső folyamat volt, hogy különösen a 20-as évektől úgy gondolták, hogy a papot látni kell. Tehát egy ilyen tridenti szemlélet alapján az ikonosztázt akadálynak gondolták. Ennek a gyökerei már a 19. század végére visszanyúlnak, ezzel foglalkoztam is egyébként a kötetben, de hogy nekünk is van egy ilyen szellemi útkeresésünk, aminek hát különböző oldalhajtásai voltak, amelyek időnként megerősödtek a mondjuk a 60-as évekig, de utána egyértelműen visszafordulás történt, hogy a papságban én ma nem ismernék olyat, aki elég jól ismerem őket, tehát én nem gondolnám, hogy van olyan, aki azt mondja, hogy nekünk nincs szükségünk például ma ikonosztázra. Tehát ez is egy szellemi fejlődés eredménye. És ez szerintem nem csak felülről érkező instrukció, persze, hogy Róma is ezt támogatja, már ugye a 90-es években is megjelent egy nagyon komoly buzdítása kereti ritusú egyházak, sőt a bizánci, tehát a görögkatolikus közösségek irányába, hogy hogyan találjanak vissza a hagyományaikhoz, és ezt a jelenlegi főpásztoraink nagyon komolyan is veszik, de ettől függetlenül ez egy spontán folyamat is volt, ami alulról indult. És azt gondolom, vagy úgy vélem, hogy ez egy szerencsés helyzet, mert hogyha valamit felülről erőltetnek, akkor általában ugye az ellenkező reakciót szokta szülni az emberek természetes berendezkedése folytán, de itt szerintem két dolog összetalálkozott, és hát nyilván mindig vannak persze különböző gondolati hangsúlyok, különböző közösségekben, vagy különböző papokban, de úgy érzem, hogy most egy szerencsés pillanatban vagyunk abból a szempontból, hogy a főpásztori szándék és a történeti kutatásnak az eredményei is föl tudnak mutatni olyan korszakokat az egyházunk történetében, amikor ez fontos volt, az ezzel való foglalatosság. Nekem mindig egy nagy hiányérzetem volt, hogy nagyon kevés az írott forrás. Tehát, hogy kevés a reflexió arról, hogy mit gondolunk mi a képzőművészetről. Hát itt több mindent sikerült föltárni, még én többet szerettem volna, de most úgy tűnik, hogy ennyi van.
Ami van, ezt hálásan köszönöm nektek, Széniai Szilveszter, és köszönöm Tamás atyának is, kérem tolmácsoljátok neki, és kívánom, hogy ez a mű, mint nagykövet, végezzen szép szolgálatot Európa, sőt világszerte, angol nyelven ez bárki elolvashatja, hogy megismerjék ezt a kincset, amely a magyar görögkatolikusság jelen valóságában és múltjában rejlik. Köszönöm a beszélgetést.
És köszönjük a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Páter Vértesaljai László beszélgetett Terdik Szilveszter és Golub Xenia művészet történészekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Lackfi János, téli ringatózás. Jég pendül, talp roppan, ág recsen, tarlottan. Hó, 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 mindenhol hullongó hintőpor. Fűmagnak szendergés, állatnak hempergés. Hó, 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 ragasztó, lábat megakasztó, kezet megfagyasztó, felhőző, ravasz hó.
Lackfi János téli ringatózás című versét Dér Gabriella előadásában hallották. Lackfi János, József Attila díjas magyar költő, író, műfordító, tanár, nyugatkutató, fotós. Budapesten született 1971-ben. Szülei Mezei Katalin és Olá János, író, költő. Publikálása kezdetekor vette fel a Lackfi nevet, hogy apjával össze ne tévesszék. 1985 és 89 között a Táncsics Mihály gimnázium diákja, első publikációja ebben az időszakban 1987-ben jelent meg. Az ELTE BTK magyar-francia szakán szerzett diplomát 1996-ban, majd az ELTE-n a magyar irodalom történet tanszéken doktorált. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem francia tanszékének adjunktusa, a kreatív írás program egyik vezető oktatója Vörös István mellett. 1999 óta a Nagyvilág című folyóirat, 2000-től a doc.hu internetes folyóirat egyik alapítója, szerkesztője. A Magyar Írószövetség és a JAK tagja, valamint a Magyar Pen Klub titkára, irodalmi tevékenysége mellett fényképei a Kaligram, a Kortárs és a Liget című folyóiratokban jelentek meg. Párok című első önálló kiállítás a Kaposvárott, Pilis Csabán, majd Budapesten az Írószövetség klubjában volt látható. 6 gyermek édesapja, kedvelt költői Kosztolányi Dezső és Vörös Sándor.
Imája.
Krisztusunk, nincs nekünk semmi bajunk, csak az, hogy te hiányzol nekünk. Aki éhes, azt hiszi, kenyér után vágyik. Te hiányzol neki. Aki szomjas, azt hiszi, italra szomjazik. Te utánad szomjazik. Aki beteg, azt hiszi, egészsége hiányzik. Te hiányzol neki. Aki a szépet keresi a világban, nem tudja, hogy téged keres, az örök szépséget. Aki igazságra vágyik, utánad vágyik, az örök igazság után. Aki békét szomjazik, téged szomjaz, akiben egyedül nyugszik meg a nyugtalan szív. Ég és föld, jólét és balsors, öröm és szenvedés, síró és mosolygó ember, mind utánad kiált, édes Jézusom. Nézd, milyen Betlehem a lelkünk. Hogy vár téged? Jöjj el, Uram Jézus. Ámen.